Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump szerint Irán beleegyezett abba, hogy nem törekszik atomfegyver megszerzésére. Az amerikai elnök közben arról is beszélt, Teherán jelentős katonai veszteségeket szenvedett el, és ezért hajlik a megállapodásra, írta meg a Sky News. Irán megnyitja a Hormuzi szorost, a hírre zuhanni kezdtek az olajárak. Teherán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezethez tartozó országoknak bejelentette, hogy a nem ellenséges hajók áthaladhatnak, ami jelentős fejlemény, hiszen naponta 20 millió hordó olajat szállítanak ezen a fontos vízi úton. Donald Trump támogatásáról biztosította Orbán Viktort a közelgő választáson a True Social közösségi média platformján közzétett bejegyzésében. Az amerikai elnök egyebek mellett arról írt, a magyar miniszterelnök keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért. Trump várja, hogy továbbra is szorosan együttműködhessenek, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen az úton. Rendkívüli zárt ülést tartott tegnap a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága az elmúlt néhány nap eseményei miatt, jelentette be a bizottság elnöke. A Jobbikos Sasz Zoltán annyit közölt, ha lesznek nyilvánosságra hozható részletek, azokat közzéteszik. A Magyar Nemzet cikkében összekötötte a mostani bejelentést a külügyminiszter lehallgatás ügyével. Az ukrán-magyar határszakaszon 4786-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t, a rendőrség 8 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Az ukrán és a magyar féllel is kész egyeztetni a március elején Magyarországon lefoglalt ukrán pénz- és aranyszállítmány ügyében az Európai Központi Bank elnöke, írta meg a Portfólió gazdasági portál. Christine Lagarde az Ukrán Nemzeti Bank elnökének küldött válaszlevelében úgy fogalmazott, az Európai Unió monetáris stabilitását is fenyegetheti a magyar terrorelhárítás akciója. Változatlanul 6,25%-on hagyta az alapkamatot a monetáris tanács. A Magyar Nemzeti Bank hangsúlyozta, a geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. Ma a magyar GDP több mint 6%-át, 6170 milliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre a kormány, erősítette meg a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton egy szakmai rendezvényen úgy fogalmazott, a gazdaság helyreállítható, ha megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat. A MOL megkapta az amerikai engedélyt a szerb NIS többségi tulajdon részének megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására, egyúttal megengedték, hogy amerikai pénzintézetek is részt vállaljanak a tranzakció előkészítésében. Március végéig kapják meg az újabb, mintegy 15 milliárd forintos működési támogatást azok a kórházak, amelyeknek lejárt tartozásuk van, a forrás kizárólag ezek rendezésére fordítható. Megkezdődik Magyarország első hibrid geotermikus rendszerének kiépítése a Bács-Kiskunvár megyei Zsana és Kiskunhalas térségében, jelentette be az energiaügyi miniszter. Az MVM Zöld Generáció ZRT első geotermikus projektjének bemutatásán Lantos Csaba arról beszélt, a fejlesztés célja geotermikus alapú villamos energiatermelő erőmű létesítése és a hőenergia közvetlen hasznosítása a térségben. Már több mint 75 milliárd forint értékben érkeztek támogatási kérelmek az energetikai otthonfelújítási programra, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A 2007 előtt épő családi házak korszerűsítésére akár 10 millió forint állami hozzájárulás igényelhető. Idén 8 milliárd forintos támogatási összeg érhető el kutatási pályázatokra a Horizont programban, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. 2026-ban kutatási programonként 400 millió forint áll rendelkezésre, ismertette Hankó Balázs. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdi a húsvéti ellenőrzés sorozatát. Az adóhatóság kiemelten vizsgálja a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat. A revizorokra számítani lehet az üzletekben, a piacokon, a kitelepüléseken, az online térben, húsét vasárnap és hétfőn pedig a rendezvényeken is. Az üldözött keresztényeket támogató Hungary Health program működését, történetét és eredményeit ismertető dokumentumfilmet mutattak be Budapesten az Urániában. Azbej Trisztán államtitkár megemlítette, 2017 óta több millió ember számára segítettek, hogy a kivándorlás helyett a szülőföldjükön maradhassanak. Végül az időjárásról: egyre inkább szűrt napsütés valószínű, majd gomoly felhők is képződnek, de csapadék még nem hullik, a szél sok felé megélénkült. A csúcshőmérséklet délutánra 16-17 fok körül alakul. A következő napokban a Debóra ciklonhoz kiadós mennyiségű esőt. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban folytatjuk előző műsorunkban megkezdett beszélgetésünket Böszörményi Gergellyel. Tartsanak velünk! Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk a múlt héten elkezdett beszélgetést, melyben Böszörményi Gergely mesél életéről, munkájáról. Az első részben a református családi gyökerekről, a kommunizmus ideje alatti lelki sorsról is kaptunk egy kis ismertetőt. Böszörményi Gergely felmenői apai és anyai ágon több száz éve lelkészek, és ez nagyban meghatározza életét, gondolkodását. A klasszikus zenei tanulmányok után beatzenészként és közgazdasági egyetem klubjának lemezlovasaként a könnyebb műfajokban is megnyilvánult. A beszélgetés első epizódjában szó volt még a Boráros téri legendás lemezboltról, melyet kinőve később a Bartók Béla úton nyitottak áruházát feleségével, Zóna Mártával, és szerveztek meg annyi programot, forgalmaztak lemezkülönlegességeket. A folytatásban megtudhatjuk, hogyan nőtt tovább a zenei paletta, hogyan kezdtek kiadói tevékenységbe.
Az 92. Az 92-ben indult el. Az egyik, akkor már azt hiszem alkalmazottunk, aki műszaki egyetemet végzett, és a Mester utcában lakott, azt mondta, hogy én nem akarok műszaki pályára menni, viszont itt csupa olyan zene van, amit én nagyon szeretek, és már előtte is, már gimnazista korában is bejárt hozzánk, és nagyon megkedveltük, és mondta, hogy esetleg, hogyha szükség lenne egy ember, akkor nagyon szívesen jönne dolgozni. Akkor már ugye a Nagyker, jó, hogy kicsi helyen voltunk, de akkor már azért a Nagyker elég szépen működött, és fölvettük őt alkalmazásba, és tulajdonképpen utána következett az a rendszerváltás utáni lehetőség, hogy az állam szabadulni akarta az ingatlanjaitól, és többek között az állami könyvterjesztővállalat is bezárt boltokat. És a Bartók Béla úti üzletet tulajdonképpen egy ilyen árverésen szereztük meg, nagyon-nagyon sok pénzért és nagyon drágán. Ez egy nagyon csúnya, lelakott, vizes pince volt, amiből aztán gipszekkel és mindenféle csodával tényleg egy olyan helyszínt tudtunk teremteni, ahova a vevők is szívesen jártak, óriási készletet kezdtünk el aztán tartani és forgalmazni, és gyakorlatilag ott indult el azzal, hogy ez az alkalmazottunk azt mondta, hogy 1980-as évek második felébe még, hogy van egy zenekar, az After Crying együttes, most fognak koncertezni, hogyha gondolod, akkor én javasolnám, hogy gyere el és nézd meg őket. és én nem ismertem a zenekart, elmentem a koncertjükre, és ott beleragadtam a székbe, amikor vége volt a koncertnek, hogy létezik Magyarországon ilyen. A Sirius együttes, a Kex együttes, meg a többiek után, a Rákfogó és a többi nagyszerű zenekar után, akik progresszív rockot, népzenei alapokon jazz-t, jazz rockot, fúziózenét játszanak, hogy létezik még a 70-es évek után egy következő generáció. És igen, létezik. És hát innen indultunk el, hogy Periferic Records legyen a nevünk. Feleségem mondta, hogy le kéne védeni ezt a nevet. Hát mondom, szerintem mindenki Centrum Records akar lenni, meg Siker Records, meg nem tudom micsoda, Success Records. Szerintem nincs még egy bolond, aki a Periferiket választaná a névnek, úgyhogy maradtunk a Periferic Recordsnál. És akkor elindultunk valóban az After Crying-gal. Én úgy emlékszem, hogy gyorsan kiadtam a CD-t, a zenekar úgy emlékszik, hogy elég lassan. De hát végül is aztán összenőttünk, bejártuk velük a világot, Mexikóba voltunk, nem tudom hányszor. Azt tudom, hogy összesen a feleségem, hogy 6-szor voltunk Solarissal, After Crying-gal, Venezuelába, Brazíliába, Solarissal, Európa, majdnem összes országába az After Crying-gal. És hát ami lényeges, hogy 1995-ben kint voltunk a Solarissal Los Angelesbe, a Progfesten, 1995-ös, és ott 30 országból voltak jelen, ugyanolyan őrültek, mint amilyenek mi is vagyunk, és ott összebarátkoztunk, következő évben már mentünk Brazíliába, és ott megismertem tulajdonképpen a világ független progresszív zenei kiadóit, és elkezdtünk egymással üzleti kapcsolatba kerülni, meg meghívások, koncertek, fesztiválra, stb. És akkor így növögettünk szépen a 13 négyzetméterről a Bartók Béla úti, már mondhatom áruháznak, az egy 120 négyzetméteres területű, valóban nagyobb és nagyon elegáns üzlet volt. Akkor még tanácsi hely volt, amikor az árverés történt, akkor még nem a tulajdonjogot szereztük meg, hanem csak a bérleti jogot. És amikor volt, tartottunk egy nyitó alkalmat. Meghívtam rá a tanácselnököt, a tűzoltóparancsnokot, a rendőrfőnököt, mindenkit meghívtunk, és szendvicsekkel, meg étellel, itallal kínáltuk őket, ott voltak sokan a vevőink közül is, és volt egy, még most is van belőle valahol, majd megmutatom, egy lemezborítóról a Jet Hotel együttes első gitárosának, aki kivált az első lemez után, Bloodwind Pig nevű zenekara volt, és ezek is ilyen hosszú hajú, nagyszakálú őrültek voltak, mint sokan voltunk ugye a 70-es években, és a 70-es évek elején keresték a lemezborítóra való képet, hogy mi legyen a boríton, és kimentek egy vágóhídra, és ott elcsodálkozott a helyi mester, hogy mit keresnek ott, és mondták, hogy zenészek vagyunk, és mondta, hogy látom rajtatok, hogy nem normál munkából éltek, és mondták, hogy valami szép, valami szépet keresünk a lemez borítójának. És hát ezen így elgondolkozott a mester ott, és akkor előhozott egy frissen levágott malacfejet, és így fogták a malacfejet, és mondták, ez gyönyörű, ez olyan szép, ez nekünk nagyon tetszik. És nekik adták ajándékba, vagy megkapták ajándékba, és felöltöztették, lemosták, letisztították szépen, napszemüveget tettek rá, a karikat vagy benne volt az órába eredetileg, vagy nem, egy csikket beledugtak a szájába, egy fülhallgatót rátettek a fülére, és hát ez elég polgárpukkasztó, egy lemez borító lett, album ráadásul, tehát ki lehet nyitni, és a hátsó oldalon ott van a malasznak a farkincája, egy ilyen pörgős malasz farkincája, az egész ilyen lilás, rózsaszínes, árnyalatú valami, tehát ilyen szörnyű tulajdonképpen. Polgárpukkasztásnak csinálták nyilvánvalóan. Na én ebből, miután ez lett a logónk, aztán a CD-inken is, ez a malac. Periferic Records, és fölötte mindig ott van, vagy mellette ott van mindig ez a malac fej. Tehát ez lett a logónk. És ebből csináltattam egy körülbelül ilyen 8 centi átmérőjű kitűzőt, egy ilyen fém kitűzőt. Na ezt az összes 11. kerületi vezetőnek kitűztem a melkasára, És az egyik tanácsi hölgy odajött hozzám, és kérdezte, hogy Gergely, elmesél, vagy elmondja nekem, hogy mi ez. Na, elmeséltem a történetet, hogy ez így keletkezett, és hogy hát ezt annak idején az Zenészek Polgárpukasztónak gondolt, és rám nézett, azt mondta, ez ma is az. Tehát ott álltak a vezetők ezzel a jelvénnyel, ami szerintem egy klassz jelvény egyébként. Na és akkor elindult a kiadás, részletekbe bele nem menve, de a magyarországi progresszív rockzenének tulajdonképpen mi lettünk az egyedüli támogatója ezzel, hogy akik olyan zenét hoztak, olyan mesterszalagot, vagy olyan kiadásra váró és véglegessé teendő anyagot hoztak, amit meghallgattam, és azt gondoltam, ha Magyarország olyan, amilyen, a piac kicsi, a világ meg nagyon nagy. Mert mi az After Crying-gal és a Solaris-szal 1995 után azonnal exportálni kezdtünk. És akkor azt gondoltam, hogy ha én azt érzem egy zenei anyagról, hogy ezt az egyébként nagyon szenzitív latinok, Brazília, Dél-Amerika, Argentína, Spanyolország, Olaszország, és még az északi hideg norvégok és skandinávok is szeretik, akkor ezzel érdemes foglalkozni, és persze nekem is kell, hogy tessék. És tulajdonképpen így indultunk el, és olyan kiadványokat valósítottunk meg zenészeknek, akiknek a magyarországi ismertsége nem lehet csak néhánynak nagyobb, mert egyszerűen session zenészek voltak, session zenekarok voltak, bementek a stúdióba, felvettek egy nagyon-nagyon jó lemezt, és aztán soha többet nem játszottak. Na most azért Magyarországon a magyar közönségnek úgy eladni valamit, hogy tulajdonképpen nincs koncert, nincs élmény, ami kötné a zenészhez a hallgatót, és aztán a zenésznek a CD-je, a kiadványa, az így nehezebb, de szerencsére külföldön, miután tudták, hogy az After Crying-ra esetleg valamelyik országban 4 évet kell várni, vagy 5 évet, elhitték, megértették, hogy ez biztos jó, egyet megismertek, és utána azt mondták, hát az nem igaz, hogy ilyen zene még van, akkor megveszünk a következőt, és mindegyiket sorba. És hát gyakorlatilag így eljutottunk 250 kiadványig, ebben a 250-ben azért már nagy súllyal és nagyon erősen benne van a református énekek sorozat is, hiszen a református énekekből 20 CD jelent meg, 12 DVD, még kazettán is megjelent az elején, az első 6, és slágerlistára kerültünk vele. Tehát az egyik legérdekesebb, vagy ilyen orfricskázóbb valami az az, hogy amikor megjelent a református énekek CD, ugye minden évben egy koncert volt, és minden évben egy CD jelent meg, egy idő után, a 9. után, 2009-ben megjelent az első DVD, és aztán utána 12 éven keresztül. az történt, hogy amikor megjelent a CD, meg a DVD, akkor azt persze meghirdettük, és egyrészt a gyülekezetekben a hívek, másrészt azok, akik csak ott voltak esetleg a koncerten, vagy hallottak róla, azok olyan tételbe kezdtek el vásárolni, hogy a MAHASZ által összegyűjtött eladási adatok alapján fölkerültünk a MAHASZ 20-as, 40-es slágerlistájára. Ennek is van egy kedves sztoria. Engem a Zsinaton a fesztivál és a református énekek miatt, valamint a Kárpát-medencei Magyarok zenéje sorozat, majd erről is egy pár szót lehet szólni, miatt, aminek szintén nagyon sok köze volt a református egyházhoz, beengedtek, vagy behívtak a Zsinatra, hogy egy-egy ilyen Zsinat alkalmával, ugye a Zsinat, hogy mindenki értse a egyházaknak, mindegyik egyháznak van tulajdonképpen Zsinata, az egyházaknak a parlamentje. És a parlamenti ülésre, a zsinati ülésre behívtak, hogy akkor számolj be 6-7-8 percbe arra, hogy mi történt az elmúlt egy évben, és mik a tervek. Azért a Református Zenei Fesztivál az megmozgatta a Református Egyházat. Ahogy szoktam mondani, elég nagy főfordulást csináltunk a Református Egyházban ezzel a fesztivállal, jó értelemben, szerintem jó értelemben. És ott vittem magammal a kinyomtatott MAHASZ slágerlistát, amit ilyen sárga kiemelővel kiemeltem, hogy a Református Énekek CD is, meg a DVD is felkerült a listára. És hát most csak hasra ütve mondok neveket, Metallica, Mike Oldfield, Ákos, Konzsuzsa, nem tudom micsoda, Református Énekek. És ebbe mi a lényeg? Hát az a lényeg, hogy a rajongók ezeket a listákat nézik, mert a saját rajongásig szeretett előadóik ott vannak a listán, és büszkék rá, hogy ott vannak az első helyeken, és nézik, Református Énekek, ez mi a fene? Ez mi? Hogy kerül ide? Lehet, hogy életében ezt a két szót egymás mellett akkor olvasta először, amikor megnézte a slágerlistát. Tehát, hogy kicsit ilyen főfordulást okoztunk a fejekbe is, hogy most ne szórakozzatok már velem, mit keres itt ez a Református Énekek? Mert ez ki volt emelve, és akkor utána jött a nem tudom, valaki meg Madonna. És föladtam a pulpitusra, föladtam Bölcskei püspök uramnak a listát, és a következőt tudtam mondani a Zsinaton. Hát kedves testvérek, Gergelyt beszél a Református Énekekről, meg a Református Zenei Fesztiválról. Hát mit akarunk? Nézem itt a slágerlistát, hát jobbak vagyunk, mint Madonna. Óriási röhögés a Zsinaton, és erre is mondták az Gergely, hangosan nevettek a Zsinaton, akkor ezzel is valamit elértél, hogy mernek nevetni a Zsinaton, ugye, és nem ez a kegyesség, vagy az a kegyesnek mondott valami van csak ott jelen. Úgyhogy ezekkel aranylemezt értünk el. Az egy másik dolog persze, hogy a 100 000-es aranylemez számot, ami Hajdanába-Danába dívott Magyarországon, azt nem mi kértük, hogy szállítsák le a népzenére, jazzzenére és egyházzenére 1500-ra. És a popzenét meg levitték 5000-re, azt hiszem az is most már 2005, vagy nem is tudom, hogy mennyi, szóval már ilyen nevetséges számokra beszélünk. Hát gondold bele, hogyha valakinek van elég pénze, meg hajlandósága, és azt mondja, hogy én egy nagy vállalkozó vagyok, és meg akarok ajándékozni mindenkit. És azt mondja, hogy 1500 darabot megveszek, és első nap aranylemezzé válik a lemez. Ami persze nem így van, mert kiskereskedelmi eladásba kell elfogyni, stb. De hát most már mindegy, érti mindenki, hogy a 100 000 és az 1500 nagyon messze van egymástól. Így változott meg a világ. És végül is eljutottunk oda, hogy valóban aranylemezek is tettek így, hogy 1500 darabot sikerült belőle eladni. És hát olyan kedvenc és mindenki által szeretett kiadvány is lett belőle, mint a teljes anyagból történt két válogatás. Gyakorlatilag azon gondolkoztunk, hogy Református Énekek temetésre, vagy valami ilyesmi címen, mert hát mint református lelkész családból származó gyerek, nálunk azért még a 60-as években, 70-es években ez nem nagyon merült föl kérdésként, de aztán azért én ezt nagyon sok helyről hallottam, hogy meghal egy családba, reformátusnak mondott családba, ugye mindenki meg van keresztelve, csak éppen templomban nem járnak, a hitüket nem élik. Tehát egy ilyen családban meghal valaki, hát meghalt a Pista bácsi, és hát most lesz a temetése. A Csak a jók mennek el című számot lehetne ott kérni? Nem. Nem, nálunk nem lehet kérni. És a lelkész tudjon előhúzni a zsebéből egy CD-t, és azt mondani, hogy nálunk a református temetésen ezt lehet játszani, hogyha nem akarunk énekelni egyébként a sír mellett. De mondjuk a ravatalozóba, ameddig várakozás van, a gyülekedés van, addig mindig létjogosultsága van egy ilyen CD-nek, és akkor ezen a mintaszép híves patakra, tudom, az én megváltom, és stb. Tehát azok az énekek, amely valóban egyrészt a legismertebbek, másrészt pedig, amik nagyon is odavalók. Tehát hitvallás, bűnbánat, ez egyiknek az alcíme, és a végén Bódis Tamás barátomnak, a egyházzenész barátomnak köszönhetően Vigasztaló énekek lett a címe, mert hogy vigasztalásra mindenkinek szüksége lehet bármikor, a temetésektől függetlenül, és ez egy nagyon jó döntés volt, mert ezt nagyon-nagyon megkedvelték. Rengeteg református gyülekezet megvásárolta erre, ezért, hogy a temetésen valóban ezt lehessen. Nem beszélve arról, hogy fél évvel az elsőnek a megjelenése után nálunk is történt a családban egy haláleset, és bizony hallgattam a saját kiadványomat. Tehát hallgattam a Vigasztaló Énekek CD-t, és erre mondtuk azt, hogy az emberek, és mindig saját magából jó, hogyha kiindul az ember, vannak, amihez ragaszkodnak haláleset esetén is. Nálunk is például, amikor anyám és apám meghalt, akkor nagyon sok kondoleáló táviratot és kinyomtatott anyagot kaptunk. Tehát nem csak interneten, hanem kinyomtatott anyagot. Hát anyám 97-ben meghalt, viszonylag fiatalon 74. életévében, apám meg 2002-ben, de hát ők teljesen távol voltak ugye a modern kommunikációtól és a komputerektől. Tehát érkeztek ezeket elraktuk, és most is itt van az egyik fiókomba elrakva. Azokból az értesítésekből, amit mi küldtünk ki, az is. Ezt csak azért mesélem el, és ugye leszokták vágni még a szalagokat is a koszorúkról. Ezt csak azért mesélem el, mert ugyanez merült föl bennem, hogy egy ilyen énekes gyűjteménnyel, ami elhangzott a temetésen, ez ugyanolyan emlék, mint az összes többi. Tehát vissza tudok emlékezni arra, hogy amikor, és akkor a szemem előtt lepörög a film, ugye a saját filmem, és meghallgatom, és akkor vissza tudom idézni azt a pillanatot, és el tudok gondolkozni az élet folyásáról, vagy éppen a halálról, vagy a szeretteim iránti szeretetről. Úgyhogy ez egy nagyon jó választás volt végül is, ez is egy sikertörténet lett.
Thank you.
Aztán az is egy érdekes dolog, hogy én, Böszörnyi Gergely, aki semmilyen státuszban nem vagyok az egyházban, azon kívül, hogy református a hitem, meg vastag a nyakam, ami nem is olyan vastag, hogy 2014-ben már, ha jól emlékszem, a Reformáció Emlékbizottságba engem delegált a Református Egyház zsinati elnöksége. De hát Böszörményi Gergely az csak csinálja a református zenei fesztivált, csak csinálja a református éneket. Hát igen, a kultúra. Tehát volt, különböző szekciók voltak, és a kulturális szekcióba javasoltak engem. Úgyhogy nagy hirtelen, látván, bizottságba ülsz, hát akkor mindent látsz, ugye, hogy mik érkeznek be, mik a javaslatok, milyen pénzekről van egyáltalán szó, mekkora pénzekről van szó, nagy pénzről van szó, vagy kis pénzről van szó. Érdemes javasolni egy színházi darabot, érdemes javasolni egy kóruskoncertet, stb. És én láttam azt, hogy Arany János vezetésével a Psaltérium Hungarikum, és Berkei Sándor vezetésével a Debreceni Kollégiumi Kántus egy egyesített kórussal, buszokkal, határon túli területekre, a Kárpát-medencébe, kiemelt református helyekre. Meg nem mondom, hogy hány koncertre, de legalább ilyen 6-8-10 koncert biztos benne volt ebbe a körbejárásba. És hát ez elég nagy pénzt igényelt, ugye, mert a buszoknak a bérlése, az alvás, az étkeztetés, stb. Tehát itt nem is a fellépti díjakról volt nyilván szó, hanem egyáltalán, hogy ez megvalósuljon. És akkor... Én azt tudtam mondani, hogy nekünk akkor már voltak egyházzenei sorozataink, meg volt a Kárpát-medencei magyarok zenéje, amit az előbb említettem. Ez is arról szólt, hogy a országunkat körülvevő 7 elszakított országtestbe eljárunk népzenével, régi zenével, egyházzenével. Hol vannak a helyszínek? Művelődési házba, templomba. Hova megyünk? Hát persze, akkor megyünk a református templomba. Tehát, hogy így megvolt itt is a kapcsolódási pont. És látva mindezt, meg a színház az mindig nagyon sok pénzbe kerül, a film mindig nagyon sok pénzbe kerül, azt tudtam mondani, hogy én szerveznék, miután járunk határon túli területekre, most kifejezetten a hazai, olyan kicsi településekre mennék el, ahol van használható orgona, sok kis településünk templomaiban van nagyon jó orgona, egyébként ez nagyon érdekes, és akkor duó, trió, oboa, ének, valami már trombita és az orgona. Tehát ezekkel a hangszerekkel, tulajdonképpen 2-3 fővel én meg tudom azt oldani, hogy mondjuk elmegyünk 40 helyre. És akkor megkérdezték, hogy és ez mennyibe kerül? És bemondtam egy nevetségesen alacsony összeget. És azt mondták, hogy ezt akkor föltétlen csináld meg. Úgyhogy baptista, evangélikus, református kórus, illetve orgona művészekkel, és a protestáns körből származó zenészekkel, de persze, csak hogy érdekesebb legyen a dolog, Berkei Sándor útmutatásának megfelelően, amit majd mindjárt elmondok, Virág András Gábor, a katolikus orgona művész, a Bazilikából, a Bazilik, ezt nem tudtam kinyugni. Tehát Virág András Gábor, a Bazilika első organistája is benne volt a körbe, és ővele is jártunk. És hogy miért lehet református zenei fesztiválra, református énekek hangversenyre meghívni Virág András Gábor katolikus organistát, mert Berkei Sándor azt mondta, Gergely, Virág András Gábor 5 évig bearanyozta a Debreceni Kollégiumi Kántus életét. Mondtam, hogy kösz szépen az ajánlást, meg van hívva. Tehát én nekem ennyi bőven elég, hogyha Berkei Sándor ezt mondja, hogy ezt az embert meg lehet hívni. Nem beszélve arról, hogy rá is kanyarodjak rögtön az ökumenikus tanácsi szolgálatomra. 18 év vagyok tanácsadója, egy ideig külső, most már belső tanácsadója az ökumenikus tanácsnak, az október reformáció hónapja rendezvény sorozatban vagyok jelen. És hát ez számunkra olyan természetes volt a családunkban, hogy katolikus, református, evangelikus, baptista, bármilyen vallású emberrel csak szeretetben és csak barátsággal lehet élni és közeledni egymáshoz. Apámnak megjelent egy könyve, nekem már nagyon régen mondta, hogy hagyjál nyomot, hagyjál értelmes nyomot az utókorra. És mondtam neki, hogy jó, te hány éves korodban kezdtél írni? 60. Hát mondom, akkor még nekem van 20 évem, tehát még egy kicsit várjunk ezzel. Most már azért már nagyon itt az ideje, és már nagyon szeretnék mindent leadni, az összes szolgálatomat, amit még most csinálok, hogy valóban neki tudjak ülni a könyveimnek a megírásának, és szeretném ezt elmesélni, hogy mi minden történt velem, nem csak így szóban, hanem tényleg könyvformájában is szeretném megjelentetni. Nagyon sokan várják a vevőink közül is egyébként, tehát a bolti vevőink közül nagyon-nagyon sokan várják, mert hozzánk nem csak vásárolni jártak a vevőink, hanem mi barátok lettünk velük, mert ugyanarról tudunk beszélni, ugyanazt a műfajt kedveljük, a világról alkotott véleményünk nagy többségébe egyezik, de ha nem, és homlok egyenest más gondol, akkor is barátságba tudtunk maradni, és akkor is tudtunk egymással beszélgetni. Számomra ez rettentően fontos. Olyat sem nagyon hallottunk, hogy valaki megköszöni a vevő körének, hogy 42 éven keresztül a tenyerükön hordoztak bennünket. És pont azt a marhaságot akarták megvenni, amit én is szeretek. Mondtam is nekik, hogy van egy bolond, aki árul valamit, és jönnek a bolondok, és pont ugyanazt szeretik, és ugyanazt veszik meg. Hát így könnyű barátságba maradni ugye egymással. Tehát, hogy vannak, van még olyan szolgálat, mint például az ökumenikus tanács, tehát nálunk ez alapvetés volt a családban. Fiatal korában apám is jobban harcolt az igazságért. Van a Bibliában ugye egy ilyen rész, hogy igazságot szeretetben. Ő ezt meg is írt a könyvbe, mert fiatal korunkban én is nagyon harcos voltam, az igazságért harcoltam. Ma már a szeretet sokkal fontosabb számomra is. Tehát az igazságot szeretetben az egy nagyon jó kis kapcsolat, és ez szerintem, hogyha mindenki így gondolná, és meg tudná ezt valósítani a világ, mint olyan, akkor szerintem nagy béke lenne az emberiség soraiban. Ami sajnos nincsen, és ami engem aggaszt is egyébként, és hát egyáltalán nem szeretnék haragba vagy ellenségeskedésbe élni másokkal. Azt gondolom, hogy akiknek van, nálunk a feleségemmel sajnos nem született gyermek, de akiknél van gyermek, azoknak meg kutya kötelessége és felelőssége, hogy ebbe az irányba terelje a gyerekeket. Úgyhogy érdemes ilyen könyveket és ilyen gondolatokat olvasni.
Kedves hallgatóink, Böszörményi Gergellyel készült beszélgetésünk második részét hallották, melyben a lemezkiadói tevékenység volt a fókuszban. Jövő héten, a záró epizódban a Magyar Örökségdíj lesz a téma. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Kassinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, testvéreim! Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Szent Pál apostol Filippiekhez írt levelének második fejezetéből a 6. a 8. versig elmélkedik Kormos Csaba, poroszlói plébános atya. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim! Jelen alkalommal az Új Szövetség és az egész Szentírás egyik legszebb, legmagasztosabb szövegének részletéről elmélkedünk, Szent Pál apostol Filippiekhez írt levele 2. fejezetének 6. és 8. versei közötti részéről. Jól lehet, gondolataink majd ezekre a versekre irányulnak elsősorban, feltétlenül érdemes, azonban az egész szakaszt, mint önálló egységet idéznünk. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresített önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Filippiekhez írt levél 2. fejezet 6. és 11. versek közötti rész. A Szentírás avatott értelmezői, a biblikusok túlnyomó többsége vallja, hogy az idézett szöveg Pál előtti őskeresztény himnuszt tartalmaz. Ezt mindenek előtt a sajátos szóhasználat és nyelvtani szerkezetek támasztják alá. Tartalmi szempontból a himnusz két fő üzenetet hirdet: Krisztus önkiüresítése, görögül kenózis, és alázata, valamint a felmagasztalása. Az alázat és az önzetlenség példája Krisztus, az Isten fia. Az ő lelkületét, magatartását kell követni. Jézus a megtestesülés előtt az Isten formájában, azaz természetében volt. Ehhez azonban nem ragaszkodott minden áron. Nekem nagyon tetszik az a fordítás is, mely úgy fogalmaz, hogy Istennel, az Atyával való egyenlőségét nem tekintette valami zsákmánynak, amihez ragaszkodnia kellene, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette magát, azaz lemondott az isteni személynek kijáró dicsőségről, és hasonlóvá lett az emberekhez. Ez a megtestesülés valóságáról szól, és utal a bűn jóvátételére. Az első ember olyan akart lenni, mint Isten, viszont Isten olyan lett, mint az ember. Az Isten fia az alázatot és az engedelmességet választotta, a kevésség és a lázadás helyett. Szent Pál apostol az Ádám Krisztus ellentétet részletesebben a Római Levél 5. fejezet 12. és 20. versei közötti szakaszban és az első Korintusi Levél 15. fejezet 45. és 57. közötti versének részletében fejti ki. A kiüresítés nem azt jelenti, hogy lemondott istenségéről, hanem azt, hogy földi életére elrejtette a szolga alakja mögé. Tulajdonképpen kettős kiüresítésről beszélhetünk, az egyik az emberré válás, a szolga alakjának és életének vállalása, a másik pedig a kereszthalálig menő engedelmesség, amelyben magára vette az igazságtalanul elítéltnek és kitaszítottnak a sorsát. Ebben a szövegben visszacseng Izajás próféta 53. fejezete, ahol Jahve szolgája, a szenvedő szolga, elégtételt ad népe bűneiért. Pál apostol meglátta, hogy az igehirdetés legnagyobb terhe, legnyugtalanítóbb kérdése a kereszt botránya, amelyet csak a hit világosságánál lehet feloldani. Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim! Minden esetre ezen tudományosabb megállapításokat követően engedjétek meg, hogy megvalljam, hogy ez az egész Filippiekhez írt levél 2. fejezet 6. és 11. verse közötti rész, ez a Krisztust dicsőítő himnusz már évtizedek óta lelki életemnek és életemnek egyik legfontosabb erőforrása és hajtóereje. Olyan lendületet, olyan lelkesítést érzek ebben a mi Urunk Jézus Krisztusról szóló részben, amely mindig, akármilyen lelki állapotban legyek is egyébként, fölemel, magával ragad, és arra indít, hogy dicsőítsem a világ egyetlen megváltóját és urát, Jézus Krisztust. Nagy meggyőződéssel tanácsolom ezért minden korosztályban lévő hallgatónak, a fiataloknak, házasoknak, családoknak, gyermekeknek és szüleiknek egyaránt, és az egyházközségi csoportoknak is, hogy tanulják meg, és minél gyakrabban imádkozzák ezt a Krisztust dicsőítő himnuszt otthonaikban és a különböző összejöveteleken. Azért, hogy az az Atya akaratához ragaszkodó engedelmes lelkület, az a tűz és lelkesedés legyen bennünk, mely megszólítja az embereket, közelebb viszi Jézus Krisztushoz és az ő testéhez, a katolikus egyházhoz, az anyaszent egyházhoz. Amikor különböző betegségeink vannak, vagy szeretteink, ismerőseink, szenvedései, gondjai gyötörnek minket, Jézus Krisztus szemével, élő hittel tekinthetünk azokra, és fedezzük fel, hogy ezek nem csapások vagy büntetések, hanem olyan keresztek lehetnek, melyek szükségesek ahhoz, hogy megtisztuljunk a bűneinktől, rejtegetett vétkeinktől, és minél teljesebben és boldogabban tudjunk egyesülni az értünk, kínokat és megalázó halált vállaló Krisztussal. Véssük elménkbe és szívünkbe, a Jézus Krisztussal való egyesülés az életünk egyetlen maradandó kincse és célja. Már itt a földön a megkezdett mennyország. Minden más szerte foszlik, és semmivé válik. Úgy vélem, a mindössze 42 évet élt Tóth Árpád Isten oltó kése című verse méltó módon foglalja össze az eddig elhangzottakat, és mutat rá arra, hogy a Krisztust követő alázat, a felmagasztalás és a megdicsőlés felé vezet. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltókése bennem téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcát fényű arcom.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!